Nagy Ignác avarrójány. Szombat este van, 6 óra, azon kívül pedig tél. Az idő kellemes és tiszta. A hideg nem oly nagy, hogy rendkívül nehezen bírna az ember megválni kályhájától, és így csak testi és lelki épülésünkre válhatik, ha egyet sétálunk a Báci utcán, mielőtt az üres színházat népesítni kellene segítenünk. A járda száraz, és a sétálók tolongva térnek ki egymás előtt. Menjünk az utca közepén, ott a legkényelmesebb most a járás, mert a jobb oldalon kellemetlenek az összeütközések, a bal oldalon pedig erősen építettek a múlt nyáron. És még most is annyi épületszer hever mindenütt, hogy könnyen megüthetnők lábainkat. Csak szépen középen haladjunk, tehát onnan legalább jobb és bal oldalon könnyen megláthatunk mindent. Mi sok bolt be van már zárva, így korán? Ó, engedelmet kérünk, nem korán zárták azokat be, hanem éppen jókor. Mert azon pillanatban hirdeté magát megbukottnak a kereskedő, midőn pénzecskéjét már biztos helyre takarítá. Éljen a műipar, a szegény hitelezők pedig töröljék meg szemeiket, és dolgozzanak szorgalmasan, hogy újra szerzendő keserves vagyonukat ismét, oly szerencsétlen és igen ügyes emberekre bízhassák, kik éppen jókor tudják becsukni boltjukat. Ki azon pohos úr ott a jobb oldalon, ki feszesen tartja ég felé szemeit, és senki elől nem tér ki? Alkalmasint valami megbukott újságíró, ki a csillagok közt keres előfizetőket, vagy télre a faluról beszabadult hatalmas úr, ki azt hisz, hogy itt minden ember köteles előtte kitérni, mivel falujában még a csorda is kikerüli őt. Hát a túlsó oldalon azon epedő tekintetű szakállas fiatalember ki egy targoncást eltaszít útjából, ó, ismerjük. Igen, jeles férfi, az sok érdekest írt már az egyenlőségről, bizonyosan most is arra gondolt, és azért taszítá, hogy kíméletlenül félre a terhes targonca tolásától izzadó szegény embert. Éljen a szép szó és a rút tett, mely a nyomorú világban oly gyönyörűen szokott karöltve sétálgatni. És azon úr, patvar vigye minnyáját. Tekintsünk inkább azon csinos, sőt, mondhatnók, pompás két kis jányra, kik oly módosan lépegetnek előttünk, bizony kecses látvány. A szép idomzatú kis fejeket oly negédes fehér fejkötőcske takarja, mintha cukrász lehelte volna rájuk. A fekete bársony ujjas vál oly testet mutat, de oly karcsú testet, hogy széles Magyarországban nincs oly fürge őzike, amely azzal betélkedhetnék. Pajkos kis jányok. A nagy kendőt szándékosan eresztik le oly mélyen, hogy szép növésöket minden akadály nélkül csodálhassuk. Hát még a kis bársonytopányok, szakálunkra mondjuk az iparányi, és élepke könnyűségű lábak nem kövezetre, hanem sejempárnás hintóba termettek. Karjukon papír szekrénykét visznek, mely széles rózsaszín szalaggal van összekötve. Ha, otthon vagyunk már. Karodat, szíves olvasó, ha nincs senkid, aki így gyönyörű kalandocska miatt megleckézne, kerüljünk elébük. Ó, valóban, előről még szebbek. Az egyik barna, mint a nyári felhő, melyből villámok robognak a szegény föld fiaira. Szemei talán még veszélyesbb villámokat szórnak. Legalább annyi bizonyos, hogy ezek mindig gyújtanak, és még a 70 éves havat is elolvasztják. a másik szőke, s nincs ember, aki meg nem esküdnék rá, hogy sejem gyárból lopta ragyogó fürtjeit. Szemeinek színét pedig a legpompásabb völgyi emlény bokorból kölcsönözte. Fogadni mernénk, hogy amely férfira e szemek egyszer csak egyszer mosolyognak is. Az az egész szép világ mosolyát csak nyomorú paródiának fogja tekinteni. És mit szóljunk a két érdekes arcról? Semmit, mert legnagyobb erőlködéssel sem bírnók élethű színekkel lefösteni, azon kimondhatatlanul pajzán kifejezést, melyet a fehér és piros szín, a furcsa kis orr, a csókra termett domború ajak és kissé kiálló dacos állacska együttvéve képeztek. Szabályosbb és szebb arc elég lehet ugyan a világon, de a szerelemnek így csinos kis tanyája alig, hol oly jól esnék az embernek magát a világ zajától elrejteni. Tinka, látod, hogy bámul ránk ez a két férfi? Vettem észre, mintha még soha nem láttak volna embert. Nézd csak, Tercsi, az alacsonyabb majd elnyel a szemeivel. Isten mentsen, hogy írút macska szemek által nyelessük el magunkat. Siessünk, Tinka. E rövid párbeszéd után gyorsabban tipegnek a bársonytopánok. S mi hátra maradunk egy kissé, de az nem baj. Megszoktuk azt már mi, szegény magyarok. Mit világosan bizonyít az, hogy még kocsisaink is jobban szeretnek más kocsi után hajtatni. De azért nyomukban maradjunk ám, s azon kis elmészségen éppen ne ütközzünk meg, mit egyikünk szemére mondottak. Mert úgy szép a lány, ha pajkos. És kicsodák e csinos jánykák. Minden esetre varrójányok, kiket szüleik szobajányokká neveltek, de kik azt tapasztalták, hogy jobb a szabad élet, mint dús rabság valamely szeszélyes főrangú hölgynél, kit sűrű rossz kedvében Vénusz szobajányai sem bírnának tetszése szerint öltöztetni. Nincs is szebb a szép varrójány életénél. Reggel vígan ballag a kereskedő nejéhez, ki férje boltja számára dolgoztat. És esti 6 óráig 10 vagy 20 jány társaságában oly vígan öltöget, de oly vígan, hogy sok királyné is megirigyelné boldog sorsát. Képzeljük csak, mennyit tud 20 jány egész nap hosszantat csevegni. Mi fűszeresen beszélik el egymás kalandjait, melyek esti 6 óra után vajmi érdekesek szoktak lenni. Hát még a vasárnapi kalandok. Valóban, ha még egyszer jövünk-e világra, s szabadon választhatunk, vigye a manu a luttolat és tentatartót, mi a tőt választjuk, szép varrójányok leszünk, s az egész világot kikacagjuk. De míg mi így szépen okoskodunk, addig a két jány mindig gyorsabban halad, mintha csak szabadulni akarnának tőlünk. Abból ugyan mi sem lesz, mi ismét nyomukban vagyunk, s többé nem maradunk hátra. Beszélnek, ugyan halljuk csak. Tercsi, nekem a két férfi közül az egyik igen tetszik, szól a suttogva, de mégis érthetőleg a szőke Tinka. Nem rossz az ízlésed, felele Tercsi, a kis barna lidérc, és mindketten oly pajzán szemjátékkal fordultak felénk, hogy szívünk egyetlen zuhanással a zsebünkbe esett. Már nem hagynak el bennünket. Ha feljönnek utánuk lakásunkra, a második emelet jobb oldalán az első ajtón bátran beléphetnek. És csak mondják öreg ángyunknak, hogy Tercsivel és Tinkával akarnak szólani. E szavakat igen nagy jelentésű kifejezéssel mondta a kis Barna, és mindketten egy két emeletes ház lépcsőin lepke gyorsasággal tűntek el. Mit csináljuk? Tovább ballagjunk, vagy kövessük őket? Ismerkedjünk meg velük, hiszen múlhatatlanul szükséges, ha írni akarunk róluk, hogy egy kis ismeretséget kössünk velük. Tehát csak bátran utánuk, szemesnek a világ, vaknak az alamizsna, utánuk gyorsan. A második emeleten vagyunk, már most jól vigyázzunk, nehogy az ajtót valamiképp eltévesszük, de attól nem tarthatunk, egyetlen ajtót látunk jobbra. Tehát előre kopogtassunk, négy vagy öt kis kutya borzasztóan csahol. Ne féljünk a kis cerberusoktól, csak nyissuk be bátran az ajtót. Beléptünk, a kis kutyák reánk rohannak, egy tenyeres, talpas, vaskos és öreges asszonyság fölkel a pamlagról, hol kátyravetéssel mulatá magát, elénk belép. Nagy szemekkel mér bennünket tetőtől talpig. Kutyákat csitítja, pillanatnyi csönd lesz, és ő kellemetlen orrhangon így szól hozzánk. Kit tetszik keresni? Tinka és Tercsi kisasszonyukkal szeretnénk szólani. Az öreg asszonyság szája mozogni kezd, ez a szóhoz csak néhány pillanat múlva juthatott. Kisasszonyokat? Kérdé, és kékült ajkai remegtek. Kisasszonyokat? Ismétlé lehetőségig mély hangon, s néhányszor oly hosszú lélegzetet vett, mint a színészek, midőn szerepeiket nem tudják. Ám de az öreges asszonyság fájdalom igenis jól tudá szerepét, s a néma harag megszűnése után iszonyú árjával borítja el a legválogatottabb kifejezéseknek, miket három szótárból is alig lehetne összeszedni. Kisasszonyokat, így böcsületes özvegynél, kisasszonyokat keresni. Gyalázat! Szégyeljék magukat, fenyítő házba kellene az egész mostani ifjúságot csukni. Köszönjék, hogy nincsenek cselédeim, mert az ablakon dobatnám le az urakat. Urakat? Ugyan miképp is vesztegethetem ezen szép címet ilyen. Bocsánat, hogy a többit elhallgatjuk. Csak annyit mondunk még, hogy mentegetőzéseinkre még csak nem is hallgatott. Hiába mondtuk neki, hogy legbőcsületesbb szándékból kívántunk a két jánnyal megösmerkedni. Minden hiában volt, még csak szóhoz sem juthattunk, és iszonyú zavarodottságunkban a jó ég tudja, miképp jutottunk le ismét a szabad utcára. S valóban csodák közé tartozik, hogy nyakunkat nem törtük ki, mert egyszerre három-négy lépcsőn is ugráltunk le, és csak a kapu előtt bírtunk ismét lélegzethez jutni. Ármányos varrójányok! Ugyan kijátszották kíváncsiságunkat, vajon hová lettek? Talán csak az ajtót hibáztuk el? Dehogy! Hiszen ímé a szomszéd fűszerárus bolt előtt áll a két kis denevér. S hangos kacaj közt beszélgetnek a csinos bolt segéddel. Ármányos bogárkák, bizonyosan a hátulsó lépcsőn futottak le, s jégre vittek bennünket, hogy tolakodásunktól megszabadulhassanak. Álljunk csak ide a szövetárus bolt mellé. Talán meghallgatunk néhány szót. Azok ugyan megjárták, szólt nevetve a boltos segéd. Különben nem szabadulhattunk volna meg tőlük. Jegyzémek, szinte nevetve Tercsi. Pedig ezer bajom lett volna barátommal, ha boltjából észrevette volna, hogy lépéseinket követik. Hogy ez minket illet, az iránt legkisebb kétségünk sem lehet. Ó, az én barátom nem úgy török természetű, mert hűségemről meg van győződve. Nem, de Gusztávom, szól a hízelegve a bolt segédhez Tinka. Úgy, barátném, tehát holnap délután 3 órakor Budára megyünk egy kis rácűrmösre és gesztenyére. Nem, de ebben maradjunk. Minden esetre. Igen, sajnálom, hogy nem mehetünk együtt, de az én barátom holnap egész délután olvasni akar nálam, hanem a Magyar Színházban majd találkozhatunk. Ennyit elég tudnunk, holnap mi is Budára megyünk. Most pedig bízvás távozhatunk, mert midőn barátja van egy varrójánynak. Akkor mások iránt oly barátságtalan szokott lenni, hogy még csak szóba sem áll az emberrel. Mondja azután még valahogy nincs hűség a világon. Álljon ide minden hit hideg kételkedő, s meg fog győződhetni arról, hogy még a varrójányok, az utcák-e szabad gyermekei is híven ragaszkodnak barátaikhoz, kiket ezen szép helyre emelt szívükben a gondviselés, mely még a varrójányokról sem feledkezik meg. Most pedig intsünk egyet hatalmas varázsvesszőnkkel, és az éj elröpül, a vasárnap első fele eltűnik, valamennyi toronyóra 2/4 üt 3-ra, és mi a Duna partján állunk, várva a szép Tinkát és barátját. Az idő szép, a nap legjobb kedvében mosolyg a két városra. A Dunán csak igen kevés jég úszkál, s a nép csoportosan tódul egyik városból a másikba. A partokat pedig hozzánk hasonlók lepik el, s kedvtelve nézik a tarka tolongást, melyből gyakran elég mulatságos jelenések fejlenek ki. A pénzszedők vasárnap délután rendesen széles kedvel bírnak, mint egyébkor, s azért nem is, hogy kiállhatatlanul gorombák, mint rendesen lenni szoktak. Megáll fiú rivalg az egyik egy csinos kis barna fiúra, kinek göndör fürtei keleti származásra mutatnak. Fizes! Uram, nincs pénzem, felel a megrettent fiú, és sapkáját egész illedelemmel leveszi. Hát lódulj vissza! De egy inas vagyok egy tímárnál, és mesterem küld Budára. Ismerlek, betyár, tudom, hogy inas vagy, de azon fölül zsidó is vagy, tehát fizetned kell. Mert az utóbbi országgyűlés óta úgy is nagyon elbíztátok magatokat. E szók után a fiút mellbe löki öklével a pénzszedő, hogy szavait jobban megérthesse, és több kupakos polgár igen jó ízűen kacagja ezen szellemdús elmészségét. Egy öreges férfiű, meglehetősen elviselt köpenyben, és egy ezüst 5 krajcárost ad a pénzbeszedőnek. Micsoda ez? Kérdi durván a pénzszedő. Kinek nagy kedve csúcsorodott a zsidó fiú embertelen elutasítása által. 5 krajcár jó pénzben, adjon az úr, visszareászol illedelmes szerénységgel az öreg. Adjon kent más pénz, kiált gorombán a kis zsarnok, s földhez veti a pénzt. Uram, ez jó pénz, a király pénze, nincs nálam más. E szók után fölveszi a földről a pénzt az öreg, és ismét nyújtja. Ne gorombáskodjék kent, hanem lóduljon a pokolba, s váltsa föl pénzét valahol. Azután ismét eljöhet. De uram, sietnem kell. Többet nem szólhatott az öreg, mert a pénzszedő úgy állt a szitájét, hogy alig bírta magát lábaim megtartani, s akarva nem akarva, csak ugyan el kellett mennie a pénzét fölváltani. Der Zedlapstrafer ist doch e Mordkerl, a Fideler Spassvogel. Ezt ismét két törzsökös polgár mondá a Tehén utcából, és örömében legalább egy arasznyit hízott. Ó, de jönnek már az embereink. Menjünk hamar a csolnakba, hogy el ne maradjunk tőlük. Le kell ülni, kiált az egyik hajós. Mert nem dolgozhatunk, hely, hallja maga, kék sapkával. Üljünk le. Hát maga az elefánt ormánnyal miért nem ül? Talán csak gavallérnak akarja magát tartani, pedig a szeméből is látom, hogy hat krajcáros borból nem ihatik annyit, hogy pofája megrezesednék tőle. Hát maga vénanyó miért nem teszi le özönvíz előtti viganóját a deszkára? Talán fél, hogy elpiszkolja? Ha-ha-ha! A gyönyörű tréfák tetszenek. Ne légy oly goromba, hanész! Kiált kacagás alatt hasát tartva a kormányos. Mert ha véletlenül valami éhes újságíró ácsorog a parton, majd megint kifiguráz bennünket az újságokban. Tele van a csolnak, indulunk! Mi a tatár? Embereink künn maradtak, de semmi, majd megvárjuk őket a túlsó parton. Á, mit látunk? A boltsegéd és Tinka csolnakba lévnek. És Gusztáv finom szaloni arckifejezéssel ezen emlékezetes szót hallatja. Auslassen. Igen, ezt Gusztáv a boltsegéd mondá, és parancsát villámgyorsasággal teljesítik a hajósok. A csolnakot megfordítják, közepébe egy deszkát tesznek, Tinka reáül, Gusztáv pedig példás rátartással feszesen áll meg előtte, és cigarójából vakmerő alakokat képező füstöt bocsájt a szellő könnyű szárnyaira. Az öt krajcáros öreges férfi éppen akkor akart csolnakba lépni, midőn Gusztáv varázs parancsa megzendült, egyik lába már a csolnakon volt szegénynek, és igen természetes, hogy a hirtelen elindulás következtében a vízbe zuhant, és bezzeg, vége hossza nem volt a kacagásnak. Szegény öregember mind didergem időn vizesen hazafelé ballagott, és még csak lefizetett, két krajcárját se kapta vissza. A kacagást bosszankodás követi, mert egy csolnak sem volt a pesti parton, és legalább 200 ember várakozott, akik mind Budára iparkodtak. Gusztáv és Tinka pedig egyedül eveztek egy csolnakban Buda felé. De hiába, a hajós legények is csak szeretnek élni, és minthogy a hídbérlőtől nem csak fizetést nem kapnak, sőt, még inkább ők fizetnek neki az evezhetési jogért. Neki, mint minden szegény embertől vámot szed, tehát igen természetes, hogy minden alkalmat megragadnak, mely által jó borra valóhoz vélnek juthatni. Az íj, Jaukfur pedig, mert így nevezik azon eseteket, időn egy vagy két ember külön evezteti át magát, igen jól szokott jövedelmezni. A patvar vigye azután a várakozó közönséget, mely közt talán orvos is találkozhatik, kire élet-halál közt várakozik a szerencsétlen beteg. Mit tesz ez, csak a hajós legény zsebe teljék? Ember úgyis elég van a világon. De nézzük csak, Tinka még szebb ma, mint tegnap fala. Öltözete pompás, arcán mennyei elégültség terül el. És gondolatban ezerszer szorítja keblére Gusztávját, ki oly ünnepélyes kitüntetéssel viszi őt Budára, őt, az egyszerű varró leányt, s lelkében meg van győződve, hogy a hajós legények legalábbis grófnőnek hiszik őt. De hol is van az egész ismert világban azon grófnő, kivel Tina e pillanatban boldogsága teljes érzetében cserélni kívánna. Parthoz érünk. Gusztáv két ezüst huszast csörögtet, jó magasról a hajós legény hólyagos markába, és a hajós legény megbillenti kalapját. Hallatlan, s mégis igaz. A hajós legény megbillentette kalapját talán először ez esztendőben, s ki előtt? Gusztáv és Tinka előtt. Stinka szíve majd kiugrott örömében, mert keble szűk lett ennyi kimondhatatlan boldogság elfogadására. Pedig egyéb iránt vajmi tág kelbellel és szívvel szoktak megáldatva lenni a szép varrójányok. Gusztáv karját nyújtja, Tinka szerelemtől remegve szorítja azt kebléhez, és a partra lépnek. Egyszerre 10 bérkocsis emelinti meg kalapját, mert hiszik, hogy az, ki Jaukfurral jött, nem mehet gyalog. Minden szem a szerelmesekre tekint. Legalább ők azt hiszik. Gusztáv példátlan közönösséggel a legfényesebb üveges hintóhoz lép, belemeli Tinkát. Tinka szemeiben édes kék könnyei csillognak, és a boldogok tovarobognak, mintha csak üveges hintóba teremtette volna őket az Úristen. Eltűntek. Nem érhetjük el őket, mert a magyar író csak gyalog szeret járni. Menjünk tehát a magyar színházba, incsünk ismét egyet, varázs vesszőnkkel, és hetet felett üt az óra. A két varrójány zárt széken ül két barátjával. Kár, mert a magyar író csak állani szeret a színházban. Szavaikat tehát nem hallhatjuk. A cukrász legény e szókat intézi hozzájuk. Parancsolnak, nagyságtok? Igen, nagyságtok, és ezt barátaiknak köszönhették a varrójányok, kik annyit áldoznak érettük. De ugyancsak a szó teljes értelmében el is olvadtak forró szerelmük tüzétől. Grizeldiszt játsszák, Stinka és Tercsi lelkesülve s könnyükben úszva erősíték tüzes szemeikkel, hogy Griseldis szenvedéseit ők is örömmel állanák ki barátaikért. Mégis jó darab ez a Griseldis. Isten tudja, hány varrójányt rikatott már meg. Az előadásnak vége, embereink vérkocsiba ülnek, mert hóval vegyes eső szakad. Mi a bakra állunk? A kocsi egy kétemeletes ház előtt megáll, a szerelmesek kiszállnak. Tinka fölnyitja a kaput, mert a varrójányok oly házakban szeretnek lakni, hogy minden lakos kapukulcsot kap. Mind a 4 belépnek, a kaput becsukják, a kocsi elrobog. Jó éjszakát, szép varrójányok! Ha barátaitok elpártolnak tőletek, mi a legnagyobb örömmel pótoljuk ki helyüket. 1842.